Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, énekeljük 312. dicséretünket mindegyik verszakával: várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes első könyvében, az első könyv harmadik fejezetében válogatott verseket olvasok. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak: dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és sport egyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövést és bogáncsot hajtson neked, a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy karácsony közeledtével az ének is így mondja egyik versében, hogy már fénylik a te jászlad. Fénylik, hiszen mi tudjuk, hogy eljöttél ebbe a világba. Mi most nem azt várjuk, hogy gyermekként szüles meg. Már megtetted mindezt. Mi azt várjuk, Urunk, így szoktuk mondani, te jobban tudod, mint mi, hogy élővé légy bennünk. Hogy valóság legyen a te jelenléted. És add nekünk, Urunk, a várakozásnak azt a feszültségét és örömét, amely a régiek szerint az angyalokban is ott volt, hogy bele pillantsanak a te csodádba, életmentő szeretetedbe. És hogy most mi ezen az estén bele pillantsunk a magunk mélységébe, a magunk bűneibe, hitványságába. Nehéz dolog ez, Urunk, de csak a te fényességednél tehetjük meg. Mert annyi mindent követtünk el ellened. Annyiszor voltunk indulatosak, vagy annyiszor simultunk bele a mi világunkba, környezetünkbe, annyiszor gondoltuk a hamisról is, és mondtuk is a hamisról, hogy igaz, hogy szégyeljük és fájlaljuk mindezt. Kérünk, Urunk, add, hogy valóság legyen, hogy te azért jöttél, és azért jössz ma is, hogy megszabadítsd a te népedet, így most bennünket a mi bűneinkből. Ezért a te neved páratlan és gyönyörű név, szabadító név, Jézus. Köszönjük, Urunk, hogy részesei lehetünk most is a te bűnbocsánatodnak, és részesei lehetünk, Urunk, majd a jövő héten, az ünnepben, mikor örvendezünk és imádatra gyűlünk össze, az úrvacsora közösségében is. Adj nekünk, Urunk, benned megszentelt és békés, de bűnt el nem fogadó napokat. Amen. Testvéreim, a vasárnapi alkalmon tanultunk egy éneket, a negyedik énekünket. Áldott az egek ura kezdetű ének. Itt még a versei mellett is található néhány belőle. Énekeljük el mind a 6 verszakával ezt az adventi éneket. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva bizonságot teszek közöttetek. Írva található a felolvasott szent leckében, Mózes első könyvében, a 3. fejezetben, a 14. és 15. versekben. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Amen. Kedves testvérek, a mi Urunknak hálát adhatunk, hogy ebben az esztendőben is nem csak refrénszerűen, hanem valóságosan is közeledhetünk karácsony felé, és hálásak lehetünk azért, mert megéltük és megéljük az adventi időszakot. Élő újra és újra átgondolni saját magunkban, legbelül is azt, hogy miért is kell készülnünk karácsonyra. Át kell gondolnunk azt, hogy mi is annak az értelme, amit a régiek így fogalmaztak meg, vajon miért kellett az Istennek emberré lennie. Mert ez a lényeg, Ez a fő kérdés. Nem elég megmaradnunk karácsony, az első adventnek a külső kellékeinél. Nem elég megmaradnunk, hogy látjuk szinte magunk előtt Józsefet és Máriát, amint indulnak, hogy az összeírásnak eleget tegyenek, mondja Lukács evangélista. Hanem a fő kérdés, amit János is megfogalmaz, hogy az ige miért lesz testé. Érdekes és izgalmas, hiszen az első keresztények számára, az első nemzedékek számára nem volt lényegi Jézus Krisztusnak a földre jövetele. Mert hogy minden és a keresztény gondolkodásnak az egésze is nagypéntekből és húsvétből indult ki. Az, amit Isten az ő fiában érettünk tett. Gondoljuk csak végig magukat, az evangéliumokat is, amelyek Jézus kereszt halála után fogalmazódnak meg, hogy a tanítvány János és Máté beszél erről a kérdésről, de az első evangélium, amiről azt gondoljuk, hogy talán legelőször keletkezett Márk evangéliuma ezt a kérdést elkerüli. Valahogy Péter apostol számára, akinek a lábánál írja meg az ifjú Márk mindazt, amit Jézusról tudhatunk, amit feljegyzett az apostol, vagy amit megértett az apostol, nem volt fontos számára. Hogy a leginkább izgalmas fejezet a Szentíráson belül Lukács evangéliumának a kezdete, ő pedig egy második generációs tanítvány már. Érezhető, hogy ennek a generációnak volt már fontos az, hogy miért jön el az Isten erre a földre. Pontosan a történetiséget megkerülve János beszél erről az ige testélet. Hogy eljött a maga világába, és az övéi pedig nem fogadták be. De nem beszél a bölcsekről, nem beszél a pásztorokról, hanem a teológiai kijelentést teszi meg, hogy Isten igéje eljött erre a földre. És amikor most karácsonyra készülünk, visszatértünk egy pillanat erejéig, ebben az évben nem először tértünk vissza magához a bűnesett történetéhez. Jó fél évvel ezelőtt az új kenyérért való hálaadásra készülve is itt volt előttünk ez az ige, a bűnesett története. Az, ahogyan az ember elveszti az Istennel való kapcsolatát. Az, ahogyan az ember dönt, hogy legyen ennek a világnak végső fokmérője, legyen valóban olyan, mint az Isten, hogy tudja, mi a jó és mi a gonosz. Azóta kísért bennünket ez. A majd én megmondom, majd én átgondolom, majd én megfogalmazom, majd én kimondom, engem is kísért ez, hogy nálam van a végső igazság. Úgy nevezik a bűneset történetét, hogy bukás, hogy lázadás, az Isten semmibevétele. De amikor a lázadást látom, akkor látom benne az ítéletet is, és látom benne az ígéretet is. Azt mondják a teológiai könyvek, hogy Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, a 14. és 15. versben, főleg a 15. versben megfogalmazódik már az evangélium is. A jó hír is. Eddig evangélium hirdetés ebben a formában nem volt a Szentírásban. Jót egyedül az Isten mond. És ezt a gondolkodást nem az ember végzi, nem az embernek az okoskodása, hanem maga az Isten. Milyen fájó és gyötrelmes az, hogy a bűnt mindig az ember követi el. És nem csak az első ember, Ádám és Éva, hanem mi magunk is. És milyen felemelő az, hogy az evangéliumot az Isten hirdeti. Az öröm üzenetét az Isten hirdeti. Mennyi panasz van az ajkunkon, amikor most én magam is itt beszélgettem a testvérekkel, én magam is elpanaszoltam. Úgy gondolom, persze úgy gondolom, hogy a jogos panaszomat. Mennyi nyomorúság, mennyi gond, mennyi önzetlen és mennyi önző ember van ezen a világon. Már be sem kell kapcsolnunk a televíziót, ki sem kell nyitnunk a rádiót, és csak a rosszat halljuk naponta ebből a világból. Erőszak, terror, természeti katasztrófák tönkelege áraszt el bennünket. De Istennek van örömhíre, és jó volna erre az örömhíre koncentrálnunk a következő napokban. Jó volna Istenre hallgatni, jó volna ezért olvasni a Szentírást, jó volna ezért közösségben lenni, együtt ünnepelni majd, és együtt imádni az életünk megszületett Jézus Krisztust. Hogyha nem így van, akkor csak a rosszal telik meg a szívünk, a rosszat hordozza a lelkünk, és ebben fogunk tulajdonképpen megőrülni. Az első evangélium hirdetést halljuk itt a Szentírásban. Ádám és Éva, valamint a kígyó és a sátán, ők hallgatják az evangéliumot. Nem egy hatalmas gyülekezet, de egy olyan gyülekezet, amelyben mi is ott vagyunk. Lelkiképpen ott vagyunk. Ádám leszármazottai, örököseiként. Milyen furcsa, amikor olvassuk a Szentírást, akkor találkozunk egy olyan képpel, amely egyrészt felemel, másrészt pedig lenyom bennünket. És gyakran ezt a képet félre is értjük. Amikor a teremtés történetét olvassuk és halljuk, akkor azt látjuk, hogy Isten megformálta az embert a maga képére és a maga hasonlatosságára. Milyen furcsa, hogy amikor Ádámnak a gyermekei születnek, akkor szinte ugyanez jelenik meg. Csak nem a jóra való alkotás, a jóra való nemzés és születés, hanem a bűnben való folytonosság. Örökösei vagyunk annak a tehernek, annak a lázadásnak, annak a bűnnek, amit az elődeink és mi magunk is gyarapítottunk. De mégis az a jó híre a mai alkalomnak, testvérek, hogy a bűnbeesés után rögtön elhangzik az evangélium. Ezt megelőzően sohasem hangzott el senkire vonatkozólag semmilyen ítélet. És különös az, hogy itt, ebben a pillanatban, ebben a percben ítélet hangzik a kígyó a sátán felett. És ott van a csodálatos ígéret is, hogy Isten kegyelmet kínál. Értitek? Senki nem kapott még ítéletet. És mindenki megkaphatja a kegyelmet. Rendszerint ennek a sorrendiségére nem szoktunk figyelni. Mi fel tudjuk mondani azt, amit a Szentírás itt mond, hogy mi lesz az asszonynak a büntetése, el tudjuk mondani, hogy mi a férfinak a büntetése, a fájdalom és a bogáncskóró, ahogyan Károli fordítja, de megfeledkezünk arról, hogy Isten mielőtt ezt olvasná rá jogosan az asszonyra és a férfira, ezt olvasná rá az emberre, azelőtt elhangzik az ítélete a kígyó és a sátán felett, és elhangzik az ő ígérete is. Még nem mondta, hogy fájdalommal szülnek a nők. Még nem mondta Isten, hogy verítékkel kell kenyerét ennie a férfinek. Milyen fontos, hogy az irgalom és az ítélet egyben jelenik meg. Mielőtt még kimondaná Isten felettünk, bizony por vagy te, és vissza fogsz térni a porba, már azt tetszett neki mondania, tudnélik Istennek, hogy az asszonynak a leszármazottja a kígyó fejét tapossa. Milyen jó, hogy Isten az ő ítélete előtt vigasztalással érkezik, hogy az örömhírt mondja ki. És milyen jó lenne nekünk is megtanulnunk mindezt az Istentől. Mert mi milyen hamar ítélkezünk, és milyen hamar törünk pálcát a másik ember felett, keményen és szeretetlen szavakkal. Pedig az első talán azt kellene, hogy hirdessük mi is az evangéliumot. Csak bűnösöknek. Mint hogyha így olvasnánk itt a bűnösök történetében is. Csak bűnösöknek, mintha ezt mondanák a mi elődeink is, amikor az úrvacsoráról beszélnek. Az evangélium megelőzi az ítéletet. Mert Istennek nem az a célja, hogy elveszítsen bennünket. A napokban beszélgettem egy bibliaórás testvérünkkel, és arról panaszkodott nekem a saját életéből is, hogy milyen olyan fontos alap dolgok hiányoznak a szívéből, az életéből, amit lehet, hogy hallott már, de sohasem tanult meg. Ezért mondom most újra nektek is, Istennek az ítélete mindig azért jelenik meg, hogy egyedül ő maradjon meg számunkra megmentőül. Az ítéletnek nem az a lényege, hogy Isten elveszítsen bennünket, hanem az, hogy ő, egyedül ő maradjon meg megmentőül. Mert az ítéletnek a lényege az, hogy Isten elvesz mellőlünk minden kapaszkodót, minden fogockodót. Azt, amivel azt gondolná az ember, hogy majd nekem sikerülni fog, megváltoznom, megmenekülnöm. Sikerül az életemet jobbá tennem. Az ítélet mindig az, hogy az embernek ez magától nem megy. Az evangélium pedig az, hogy majd az asszonynak a gyermeke, a magja rálép a kígyó fejére, és összetöri azt. Nem mi, hanem az Isten munkája ez. És amikor bűnbánatot tartunk, akkor a bűnbánatunknak a lényege is ez lehet, hogy az az Isten, aki odaadta értünk mindenét, odaadta az ő szeretetét és irgalmát, rámutasson arra, hogy hol vagyunk mi, és hogyan tud kiemelni ő. És amikor az ítéletben az ember még mindig úgy gondolja, hogy neki sikerülni fog, de akkor marad magára. És akkor marad benne a saját bűneinek kárhozatába. Testvérek, az ítéletnek az első szavait Isten, mondom még egyszer, a kígyónak és a sátánnak intézte. És ebben a büntetést mondta el. Mert a sátán úgy gondolta, és úgy gondolja, hogy számára a bűneset a diadalnak a napja. Hiszen elérte a célját, mert sikerült neki Isten teremtésének a koronáját, az embert megrontani, bűnbe sodorni. Sikerült a csodálatosan és tökéletesen megteremtett világba belevinni a bűnt. Sikerült az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett embert a sátán képmására és hasonlatosságára formálni, torzítani. Ezért újongott a sátán az örömében, és ezért volt öröm a pokolban, mert az ember elbukott, bűnbe esett. És ekkor lép mindig színre az Isten. Amikor azt gondolja az ördög, hogy a csatamezőn diadalittasan állhat, akkor a mi Urunk bejelenti az övesztét. Bejelenti, hogy hogyan lesz a vége. Bejelenti, hogy hogyan kell elszámolnia. Mert nem az ember fog harcra kelni a sátánnal, hanem maga az Isten. Testvérek, mi az ördöggel szemben csak bukásra vagyunk ítélve. Emberileg nem tudunk győzni. Milyen jól mondja Luther az ő énekében, nincs nekünk semmi hatalmunk, mivel az ördögnek ellen tudnánk állni. Ezért mondja az Isten, hogy én vagyok az, én leszek az, aki ellenségeskedést támasztok közted és az asszony magva között. Mert megígéri Isten számunkra a harcost. Megígéri azt, aki hatalmas. Megígéri azt, aki legyőzi az ördögöt. Megígéri azt, akinek diadala lesz ezen a világon. És mi pedig tudjuk azt, hogy az ő neve ismert. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Úgy értjük mi a mi Urunknak megjelenését ebben a világban, mint a későbbi századokban, talán a harmadik vagy negyedik században ide, ami globuszunknak északi féltekéjén ide a decemberi hónapra költöztetett, vagy megjelenítetett karácsonyi ünnepben. A sötétségben, mint fénylő hajnal csillag jelenik meg a mi Urunk Jézus Krisztus. Szép, hündöklő hajnal csillag, énekeljük is egyik énekünkben. A sötét égbolton ez a hajnal csillag az ember számára az útmutató itt, ezen a tér felén a Földnek. És jól tudjuk, hogy nagyon sok zavar keletkezhet ebben a világban. De ezt látja meg Ádám és Éva, később ezt láthatja meg, ezt a hajnalcsillagot Ábel, ezt a hajnalcsillagot láthatja meg a Szentírásban Énók, ezt a hajnalcsillagot láthatják meg az ősatyák, a proféták, ezt a hajnalcsillagot láthatják meg, majd később az evangéliumban szereplők, a tanítványok, az egyházatyák, a reformátorok. Azt az ígéretet, hogy Isten nem hagyja magát, az embert az ő bűnében, hanem hogy mellé áll. Nem véletlen, testvérek, ebben az esztendőben, vagy megint csak ebben a fél évben az, hogy a heidelbergi káténkat, ahogyan nézzük és olvasgatjuk, mennyire szépen írja le a mi helyzetünket, hogy mielőtt elmondaná, hogy mi a bűn, azelőtt elmondja, mi az egyedüli vigasztalás. Mi az egyetlen egy vigasztalás? Az, hogy mind életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő az ő drága vérével minden bűnömért eleget tett. Ez az, ami mindent megelőz. És utána elmondja a Szentírás alapján a KT is, hogy mi a bűn, hogy kicsoda a szabadító, és majd, hogy milyen hálával tartozom ezért a szabadításért. Mindent megelőz Istennek a kegyelme Jézus Krisztusban. Mindent megelőz az a gondolat, hogy Isten az emberrel van. Oda fontos volna nekünk ezt megértenünk és megtapasztalnunk, ami bukásaink, bűneink közepette, hogy az Isten evangéliumot hirdet az embernek. És nem ember hirdeti ezt. Ezért fontos Krisztus testetöltése, ezért fontos emberré létele, hiszen mi tudjuk, hogy a kicsiny gyermek, akit ígér Isten az első evangéliumban, a protoevangéliumban, Jézus. Nem úgy születik, mint ahogyan mi születtünk. János apostol azt mondja, hogy nem férfinak az indulatából született, vagy akaratából, hanem a Szent Lélek árnyékolja be Máriát. Így egyfelől az asszony magva, másfelől pedig az Isten ajándéka az egész bűnös emberiség számára. Erről beszélnek a proféták. Íme egy fiatal nő, íme egy szűz, teherben van, és fiút szül, akit elneveznek Immánuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. A megváltás nyilván nem embertől van, de nem is nélkülünk. Hiszen itt van Adventben egy engedelmes asszony, Mária, aki ki tudja mondani, legyen Uram a te akaratod szerint. Legyen a te akaratod szerint. Engedelmességben. Azért könyörögjünk, és azért imádkozzunk, hogy Isten szent lelke bennünket is így fedezzen be, így árnyékoljon be a mi adventi életünkben. Hogy elvégezze bennünk Jézus Krisztus az ő munkáját. Megváltását. Hogy készen álljunk a megváltó fogadására, hogy a romolhatatlan mag, amiről Péter apostol beszél, az bennünket is újjászüljön. Mert így akar bennünket Isten az első evangélium által megmenteni, és így akar örök életet adni. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Akit Isten szent lelke indít, hangosan is imádkozhat. Urunk, megköszönjük neked, hogy te már a világ formálódása után, az ember lázadását követően evangéliumot mondtál. Köszönjük ezt. És újra köszönjük, mert ha nem hallhatnánk meg a te jó híredet, akkor benne ragadnánk a mi bűneinkben. És köszönjük, hogy te nem azt mondod, Urunk, hogy megjavítasz bennünket, hanem hogy újjáteremted életünket. Ezért küldöd a fiadat Jézust, hogy ne a bűn martalékává legyen a mindennapokban élő ember, hanem hogy veled közösségre legyen. Urunk, köszönjük a te döntésedet és irgalmadat, s fájraljuk sokszor a mi válaszunkat. Fájraljuk azt, ahogyan elutasítunk, ahogyan okosabbnak gondoljuk magunkat nálad. Ahogyan egészen egyszerűen, kényelemből vagy megszokásból már nem merünk őszinte szívvel közeledni hozzád és egymáshoz. Légy te most számunkra az útmutató, légy te most számunkra a megváltó, az üdvözítő, aki bejelentett győzelmedet a sátán felett. Formálj vissza bennünket a te képedre és hasonlatosságodra, hogy megváltott gyermekeidként élhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket megbántottunk, azokért, akiket korholtunk, akikben mi sokkal inkább láttuk az elveszettet, mint azt, akiért te az életedet adtad. Imádkozunk hozzád, így Urunk, a mi szeretteinkért is. Én magam is könyörgöm, gyermekeimért, feleségemért, szüleimért, szeretteimért. Hát, hogy egyre többen meglássuk, hogy te vagy, ami megváltunk. Adj, Urunk, olyan méltóságteljes napokat, amikor egyre koncentráltabban figyelünk te rád. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük a 309. dicséretünket valamennyi versszakával. Oh. áldott együtt Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.